Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az Örök Városban a szeminaristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székes egyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a kormányzati tájékoztatási központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben, a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Kijelentette, a kormány eszközöket biztosít a polgármesterek vezetők számára, de mindezekről az önkormányzatoknak kell majd dönteniük. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki, 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdúbihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kis településeken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő lesz. A délies szél megérénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A csúcsérték általában 18 és 22 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. A Szentszéki Sajtóközpont friss közleményt adott ki Ferenc pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. Az éjszaka nyugodtan telt, a pápa pihen, így szól a mai helyzet jelentés. A Szentszéki Sajtóközpont előző esti, március 7-i jelentése arról számolt be, hogy folytatódik a Szentatya gyógykezelése. Állapotáról a mai napon várható újabb friss orvosi jelentés. A pénteki napot Ferenc pápa pihenéssel és imádsággal töltötte. A Szentatyát február 14-én vitték be a Gemelli klinikára hőrkurutjának gyógykezelésére. A Szentszéki Sajtóközpont jelentése szerint folytatják az eddigi terápiát, beleértve a légzőszervi fizioterápiát és éjszakánként a nem invazív, vagyis nem bevezetett csövön, hanem maszkon át végzett gépi lélegeztetést, illetve a napközbeni orkanünk keresztül végzett magas áramlású oxigénterápiát. Péntek reggel a pápa mintegy 20 percen át egyedül imádkozott a Gemelli klinika 10. emeleti betegszobája melletti kis kápolnában, majd a nap folyamán folytatta munkáját. Klinikai állapotát az orvosok továbbra is stabilnak tartják, de kórképe változatlanul összetett.
A húsvétra felkészítő 40 napos böjt hanvazó szerdán vette kezdetét, amely idén március 5-ére esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A 40 napos böjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban. A vasárnapot az egyház nem tekinti böjti napnak, mivel e napon az Úr feltámadását ünnepeljük, így a 7. század óta szerdai nappal kezdődik a nagy böjt, tehát hanvazó szerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen 40-et tesz ki. A 11. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Napjainkra az egyház enyhített a böjti szokásokon, de hanvazó szerdára és nagypéntekre szigorú böjtet ír elő, A 18 és 60 év közötti hívek lehetőleg csak egyszer étkezzenek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Hazánkban ez a szabály abban a formában honosodott meg, hogy csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jól lakniuk. E két napon és a nagybőjt többi péntekén az egyház arra kéri a 14 évesnél idősebb tagjait, hogy a bőjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A görögkatolikus egyházban hanvazó szerda előtti hétfőn megkezdődik a nagybőjti időszak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-a és 4-e között tartotta tavaszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. A konferencia tagjai közösen mutattak be szentmisét Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A püspökök testülete buzdítja a hívőket és minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a Szentatyáért. Spányi Antal püspök közeledve 75. életévéhez nem kívánta meghosszabbítani megbízatását a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatói, valamint a Katolikus Karitász elnöki pozíciójában. Spányi Antal a Magyar Katolikus Rádió megalapítása, azaz 2004 óta vezette az intézményt. A püspökök testületének döntése értelmében utódja Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora lesz. Radecki András vezérigazgató helyettes folytatja munkáját. Spányi Antal 2003 óta volt a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének, a Katolikus Karitásznak az igazgatója. Munkáját 2008 óta országos igazgatóként Écsi Gábor segítette, aki szintén úgy döntött, hogy közel két évtizedes szolgálata után nem kéri mandátuma meghosszabbítását. A konferencia döntésének értelmében a Katolikus Karitász új elnöke Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök lesz, míg munkáját Zagyva Rihárd segíti országos igazgatóként. A Pázmáneum társulás szervezésében kerül sor Taris Péter Mincenti bíboros a Magyarok lelkiismerete című könyvének bemutatójára a dunaszerdahelyi Vermes villában március 14-én 18 órai kezdettel. A budapesti Romanika kiadó gondozásában megjelent Taris Péter író, újságíró kutató, Mincenti bíboros a Magyarok lelkiismerete című reprezentatív könyve, amely Magyarország utolsó hercegprímása, tiszteletreméltó Mincenti József bíboros esztergomi érsek pappá szentelésének, 110. esztergomi érsekké kinevezésének 80. és halálának 50. évfordulója tiszteletére látott napvilágot. Történelmi terheink címmel indított a magyar társadalmat érintő traumákról új személyes hangvételű beszélgetés sorozatot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A sorozat márciusi részében többek között Várszegi Asztrik, emeritus, pannonhalmi főapát lesz a vendég. A beszélgetések során a kommunista diktatúrához köthető egyéni és közösségi megrázkutatásokra, különös tekintettel a politikai rendőrség működéséből fakadó sebek feldolgozására fókuszálnak majd. A résztvevők között írók, történészek, egyházi személyiségek és filmes szakemberek is helyet kapnak, akik nem csak szakmai, hanem egyéni nézőpontból is közelítenek a múltfeltárás nehéz kérdéseihez. A diktatúra a társadalom kézben tartása során erősen épített az emberi esendőségre, és hosszú évtizedekig tette próbára az egyes embert és a közösségeket. E próbatételek hatásai a következő generáció gondolkodásában és reflexeiben is tovább élnek. Célunk, hogy ne tetemre hívás, hanem a tabuk nélküli őszinte beszélgetés szándékával segítsünk szembenézni a történelem e fájdalmas örökségével, írják közleményükben. A Szent Évről tartott előadást az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában Makkai László görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus, aki a diákoknak segített megérteni a jelenlegi egyházi világ folyamat lényegét. László atya beszélt a fiataloknak a Szent Év mottójáról, múltjáról és jelentőségéről is.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban Szent Év van, ez a szent év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a szent kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát? Ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől, ki szereti a jó olasz kávét, cappuccinót, látom, hogy jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézzünk egy kis filmet. Ki szerette svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogyha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szent Atyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelemfelkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti, a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a non-figuratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának.
Március 29-én szombaton 14 órától Heves vármegyében nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő közösségi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat Szabó Imre sekrestyé és harangozó szervezi és vezeti. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Isten előtt. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink! Egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulsz, hódolsz előttem, az mind a tied lesz. Jézus elutasította: írva van, uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísértsd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísérletekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Sok Krisztus követő nem számol azzal, hogy éppen ott, ahová Isten hívja, fogják érni a leghevesebb sátáni támadások. Talán azt gondolják, az a hivatás biztos jele, hogy azon a helyen és állapotban, amelyet Istenért választottak, semmi sem zavarja meg lelkük nyugalmát. A mai evangélium fényében egyszer s mindenkorra le kell számolnunk ezzel az illúzióval. A sátán éppen akkor támad, amikor meghozzuk a nagy döntést, és rálépünk a keskeny útra, legyen az akármilyen életforma. Papság, szerzetesség vagy házasság. Miért is kísértene akkor, mikor még nincs honnan letérítenie? Miért ne hagyná, hogy romantikus álmokat szőjünk arról, hogyan fogjuk Isten dicsőségét szolgálni? Talán még a mézes heteket is kivárja, hadd kábuljon bele annyi édességbe az ember, s higgye azt, hogy ez már örökké így fog tartani. Majd csak ezután kezdi meg offenzíváját, még mielőtt önátadásában egészen megszilárdulna a lélek. Három fronton támad: a test kívánságát, a szemek kívánságát és az élet kevésségét próbálja felébreszteni bennünk ugyanúgy, mint Jézusban. Legfeljebb más szavakkal és eszközökkel. Fokozásként is fölfoghatjuk a kísértés három szintjét, de az is meglehet, hogy az első kettő csak puhatolódzás, vagy éppen elterelő hadművelet, a főcsapást, akár csak az első megkísértéskor, a kezdet kezdetén, Istenbe vetett bizalmunkra készül mérni. Igazi célja nem az, hogy ebben vagy abban sikerüljön megmutatnia, mennyire gyöngék és esendők vagyunk, hanem hogy kihúzza hitünk alól a talajt, s ezzel kétségbeesésbe vagy vakverő bizakodásba kergessen. Ezért ennek megfelelően kell kidolgozni védekezési stratégiánkat. Minden próbálkozása mögött leleplezni ezt a hátsó szándékot, és újra, meg újra megerősíteni bizalmunkat Istenben. Nem fog összeszorítva kell böjtölnünk és küszködnünk, hanem szüntelenül Isten arcát keresnünk. Lehet, hogy egyszer-egyszer mégis elbotlunk, de a lényeg, hogy a harmadik fajta kísértésbe ne győzhessen a sátán. Ha a hit és a bizalom belegyökeredzik akaratunkba, gondolatainkba, életvitelünkbe, látszólag rángathat ide vagy oda, vihet a hegy tetejére vagy a templom párkányára, valójában nem tud helyünkről kimozdítani, s kénytelen megszégyenülten eltakarodni.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. v tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odvetil, napísané je, nie len z chleba žije človek. Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstva sveta a vravel mu. Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja. Ježiš mu povedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, vrhni sa stade to dolu, veď je napísané, svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili. A vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu odvetil, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Počuli sme slovo pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
O Jézus, katara szunto duho perdilo, kothe muklas o Jordano, aj andale duhos kopizdi peande pusta gejlas, pe štar vardes gesa. Kothe kamlas te hutilele subi užo. Ande kadal gesa, čihalas khanči, ba jekvar sa bokhajlas. A tunči, kote gejlas leste obiužo, haj dumadas les. Te ledejbles košavosan, pen kakale barrenge, te kerdjol pemaneske. O Jezus paleko dipendas leske, iskirimesi nanuma manresa trailo manus. A tunči o biužo prengerdas lespek učo plaj, haj telajek minuto sasikadas leske la pruvake intregone temen. Sako zor haj putera tukedav pendas, ke kadal same hutilden haj kodoleske davles kaske mekamab. Tepel čanga peres, rudimasa, a tunči kadala kuči pesatu kedav. Keo Jezus čimu klaspe, kodi pendas. A tunči obi užo, ande o Jeružalemo ingerdas les, haj pelakange rako vurvo tordilas les, kade pendas leske, tele devleske šavosan, šude tut tejle kathar, ke iskirimesi, peska inženjej ronge poronči sardas, ke te losarentu, haj pelenge vastate ingrentu andre, te namala vestje punre ande bara. Bao Jezus, kade pendas? Vi kadi iskirimesi? Nakecintu le rajasa, kje dadesa? Sar kajo biužo kadale trabenca, či žanglas te chuti lelles, pejek vráma kothemu klasles.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Wort des lebendigen Gottes.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Hát az életet. Boldog ember, aki örömét leli Isten törvényében. Amikor Izrael népét Mózes az Isten iránti hűségre buzdította, a nagy alternatívát állította eléje. Vagy szeretik az Urat, engedelmeskednek parancsainak, és így megkapják áldásait, vagy visszafordulnak, más isteneket követnek, és így magukra vonják az isteni átkokat. Ma életet és halált, áldást és átkot tártam szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is utódaid életben maradjatok. Egyedül Isten az élő, az élet forrása, és csak az választja az életet és éli, aki őt és szavát választja. Nem elég az egyszeri, egyszer s mindenkorra tett választás. Napról napra újra kell dönteni, és döntésünket megélni. Minden rendkívüli, és minden hétköznapi körülményben. Mindent a hit fényében, Istennel és szavával összhangban kell látni, megfontolni, és választani. Egyrészt az emberi gyöngeség, másrészt a mindennapi élet gondjai gyakran elvonják az embert ettől a lényeges feladatától. Most, a nagybőjt idején, az egyház nagyobb összeszedettségre, Isten szava gyakoribb hallgatására és buzgóbb imára serkent, hogy mindenki felülvizsgálja magatartását és azt egyre jobban összhangba hozza a törvénnyel, az Úr akaratával. A nagybőjt lelki gyakorlatainak életreformot kell eredményezniük, arra kell felkészíteniük, hogy nagyobb tisztasággal és buzgósággal ünnepeljük meg a húsvéti misztériumot, üdvösségünk legdöntőbb eseményét. Ne akarjuk becsapni magunkat, senki nem szolgálhat két úrnak. A kereszténység nem tűr megalkuvást, nem lehet Istent választani és ugyanakkor a világot követni, szabad utat engedni a szenvedélyeknek, kedveskedni az önzésnek, a bírvágynak vagy az ambíciónak. Aki habozik, és nem tud teljesen Isten, Krisztus és az evangélium oldalára állni, azt mutatja meg, hogy nincs mélyen meggyőződve. Isten az egyetlen út, az egyetlen, akit érdemes egész szívvel szeretni és szolgálni. Érdemes ezért újra végig elmélkedni ezeket a szavakat. Szeresd Uradat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ez jelenti számodra az életet. Jézus jövendő szenvedéséről szóló szavai után az egész néphez szólt. Ezt mondta: aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Önmagáról ezt mondta: az ember fiának sokat kell szenvednie, nem ismerik el, megölik, de harmadnap föltámad. Az Úr ekkor beszélt először húsvétja misztériumáról, a szenvedésből és halálból, a feltámadásba és az örök dicsőségbe való átmenetről. Követőinek is ez a kötelező útja. Fel kell venni a keresztet, követni Krisztust egészen a vele való halálig, és azután vele vagy benne föltámadni. Ez az egyetlen módja annak, hogy ne csak nézői legyünk a húsvéti misztériumnak, hanem cselekvő részesei. Az ember életét mindig kísérő kereszt és megpróbáltatások, az üdvösség, és ezért az igazi élet egyetlen útjára emlékeztetik a keresztényt. Aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti. Aki fellázad e kereszt ellen, elutasítja a vezeklést, kedves szenvedélyeinek, és mindenáron meg akarja menteni kényelmes, élvezetes életét, az a bűn a lélek halála felé tart. Aki viszont kész arra, hogy egészen élete feláldozásáig megtagadja önmagát, hogy Istent és testvéreit nagylelkűen szolgálja, még ha el kellene is veszítenie életét az időben, megnyerné azt az örökké valóság számára. Mert mi haszna van abból az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de maga elpusztul, vagy súlyos sérelmet szenved? Az életválasztása azt jelenti, hogy önmagunkat megtagadva és keresztünket hordozva követjük Jézust. Azonban elsősorban nem maga a vezeklés vagy az önmegtagadás képvisel értéket, hanem az, hogy mindezeket ő érte karoljuk át. Szeretetéért, attól a vágytól indítva, hogy hasonlók legyünk hozzá kényszenvedésében, halálában és majd feltámadásában is. A cél pedig elsősorban nem saját üdvösségünk, hanem az, hogy a szeretet belső követelménye miatt mindenben megosszuk annak életét, akit szeretünk. Amint Jézus minden ember üdvösségéért szenvedett, halt meg és támadt fel, a kereszténynek is azért kell részt vennie a húsvéti misztériumban, hogy együttműködjék vele testvérei üdvösségére. Az Úrnak tetsző bőjt. Áldozatom a bűnbánó lélek. Az alázatos és töredelmes szívet, Uram, nem veted meg. Miért bőjtölünk, ha nem látod meg? És miért sanyargatjuk, ha nem veszed észre? A bőjt törvényét aggályos pontossággal megtartó Izrael népe így emelte fel szavát Istenhez, mint egy jogokat követelve magának az igazi hit szelleme nélkül végzett bűnbánati gyakorlatai fejébe. Az Úr szava így válaszolt: veszekedés és perlekedés közt bőjtölünk, és ököllel ütitek le a szegényt. Talán ez a bőjt tetszik nekem. Az isteni szó által az egyház a nagybőjti bűnbánat igazi jelentésére oktatja gyermekeit. haszontalanul vonjuk meg a testtől a táplálékot, ha a lélek nem távolodik el a bűntől. Ha a vezekléshez nem társul a bűn felszámolására irányuló erőfeszítés és az erények gyakorlása, nem kedves Isten szemében, aki azt akarja, hogy őt alázatos, tiszta és őszinte szívvel szolgáljuk. Az önzés és az én túlságos hangsúlyozása gyakran oda vezetnek, hogy az ember, megtaposva mások jogait és a testvéri szeretet alapvető törvényét, önmagát teszi meg a világegyetem központjává. Isten szigorú szemrehányást tett a zsidóknak, és elutasította vezeklési gyakorlataikat. Mivel azok jól lehet bőjtöltek, és hamuval szórták be fekhelyüket, továbbra is gyötörték embertársaikat. Keveset vagy semmit sem ér a testi önmegtagadás, ha testvéreinkért nem tudunk lemondani saját érdekeinkről. Mások nézetei javára nem tudjuk feláldozni saját nézeteinket, ha nem tudunk mindenkivel egyetértésben élni, és türelmesen elviselni a ránk mért megpróbáltatásokat. A Szentírás szerint a szeretet teszi Isten előtt elfogadottá a bűnbánati gyakorlatokat. Tudjátok, milyen a bőjt, amelyet én kedvelek? Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest fel, akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, s a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Akkor a jó lelki ismeret fénye ragyogni fog Isten és az emberek előtt. A bűn okozta seb pedig az Isten és a testvérek iránti valódi szeretet által gyógyulást nyer. A keresztelő tanítványai csodálkoztak, hogy Jézus követői nem tartják meg úgy a bőjtöt, mint ők, s egy napon megkérdezték a mestert. Jézus így válaszolt: hát búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény. A bőjt a zsidók számára a fájdalom, a bűnbánat jele volt, amit különösen nagy csapások idején alkalmaztak, hogy kiesdjék Isten irgalmát, vagy kifejezzék bűnbánatukat. Most viszont, amikor Isten fia a földön van, hogy megülje menyegzőjét az emberiséggel, a bőjt értelmetlennek látszik. Krisztus tanítványaihoz inkább illik az öröm, mint a sírás. Krisztus maga azért jött, hogy az embereket megszabadítsa a bűntől. Ezért a bűnbánat nem annyira a testi vezeklésből áll, hanem inkább abban, hogy teljesen megnyílunk az üdvözítő szava és kegyelme felé. Mindazonáltal Jézus nem akarta teljesen megszüntetni a bőjtöt, sőt, maga tanított arra, hogyan, milyen tiszta szándékkal kell azt gyakorolni, elkerülve a hivalkodás és dicsőséghajhászás minden formáját. Amikor bőjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy bőjtölsz. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. A keresztelő tanítványainak pedig ezt mondja az Úr: eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd bőjtölnek. A menyegzői ünnep, ahol Jézus a jegyes és tanítványai a meghívottak, nem tart sokáig. Hirtelen halál elragadja a jegyest, és akkor a gyászoló meghívottak majd bőjtölhetnek. A keresztény bőjt azonban nem csak az Úr távolléte miatt érzett fájdalomnak a jele, hanem a hit és a remény jele is, hiszen ő láthatatlanul barátai között maradt az egyházban, a szentségekben, a szóban, és egy napon láthatóan és dicsőségesen vissza fog térni. A keresztény bőjt voltaképp az örvendező vigília kifejezése. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. A bőjtnek, mint valamennyi testi vezeklésnek az a célja, hogy elszakítson a földi élvezetektől, szívünket szabaddá tegye, és alkalmassá arra, hogy megízleljük Isten örömét, és így az Úr húsvétjának örömét. Tartsatok bűnbánatot! Uram, te jóságos és elnéző vagy, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. Jézus meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámnál ült. Felszólította: kövess engem! Jézus valóban Úr, hívja, akit akar, és a hívás oly hatalmas, hogy az adószedőt elszakítja üzleti ügyeitől, amelyek talán nem voltak mindig becsületesek, és tanítványává, sőt, apostolává a 12 közül az egyikké tegye. Máté lesz a neve. Ez az ember pedig hallja a hívást, nem habozik egy percig sem. Felállt, mindenét otthagyva csatlakozott hozzá. A vámszedőket haszonlesésük és a néptől megkövetelt magas adó miatt nyilvános bűnösöknek tartották, és messziről elkerülték. Jézus magatartása azonban egészen más. Ő az üdvözítő, ezért elindul annak keresésére, akinek szabadulásra van szüksége. Felajánlja neki az üdvösséget, sőt, egy vámszedő számára különösen is kiváltságos hivatást. Azoknak pedig, akik az urat Máté házában, sok más vámszedő társaságában látják, és ezen megbotránkoznak, ezt mondja: nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Azt mondhatná valaki, hogy Jézus meghívásának alapfeltétele a bűnös állapot. És valóban, Ádám bűne óta mindenki bűnös. Az Úr meghívására, mint Máté, csak az alkalmas, aki alázatosan elismeri bűnös mi voltát, és szükségét érzi a megszabadításnak. Az Úr meghatározott céllal hív, bűnbánatra és megtérésre. Aki igaznak tartja magát, amint hitték a farizeusok, nem ismeri el, hogy szüksége van megtérésre, ezért szívét bezárja az üdvösség kegyelme előtt. Ez a legalattomosabb bűn, a lelki gőg bűne, ami olykor jámbor személyekben is meggyökerezik. Az az ember viszont, aki alázatos őszintességgel elismeri, és tudatában van annak, hogy a betegek, bűnösök sorába tartozik, biztos lehet, hogy Krisztus nem fogja elkerülni. Sőt, maga Krisztus keresi, hogy meggyógyítsa, magához térítse, és megszabadítsa a bűntől, hiszen pontosan ezért jött. Az orvost nem az egészségesek, hanem a betegek érdeklik. Az üdvözítőt nem az igazak, de ki igaz Isten előtt, hanem a bűnösök érdeklik. A bűnbánatra szóló meghívás bőséges termést hozott, a gyökeres megtérést, ami a vámost apostollá alakította át. Jézus példájára az egyház állandóan és különösen Nagybőjtben bűnbánatot hirdet. Mindenkinek olyan választ kell adnia, mint Lévi. Habozás nélkül meg kell változtatnunk gondolkodásmódunkat és magatartásunkat. Félelem nélkül ott kell hagynunk dolgokat, szokásokat, kedves embereket, előnyöket és mindent, ami akadályozza megtérésünket, és azt, hogy teljes szívvel válaszoljunk Isten hívására. Egyedül az elavultnak felszámolásával lehet eljutni az új életre, mondja a zsinat. A bűnbánat lényegi jelentésében az élet megváltoztatását követi. Átváltani a bűnről az erényre, a középszerűségről a buzgóságra, a buzgóságról a szentségre, Ez a belső változás természetesen csak isteni segítséggel mehet végbe. Az Úr azonban nem kabzsi, és ha egyszer bűnbánatra hívja az embert, akkor megadja a megtéréshez szükséges kegyelmeket is. Amikor a keresztény válaszolni akar a bűnbánatra való meghívásra, és meg akar nyílni a megtérés kegyelme előtt, egyszerűen keresztségét kell megélnie. Azt a szentséget, amelyben az emberek Krisztus húsvéti misztériumának részesei lesznek. Vele együtt halnak meg, temetkeznek el és támadnak föl. Nagybőjtben a liturgia ezért tér vissza gyakran a keresztség témájára. A keresztségi halál és a feltámadás Krisztusban nem statikus tény, ami egyszer megtörtént, hanem dinamikus tény, amelynek minden nap arra kell késztetnie a keresztényt, hogy megélje a halált és a feltámadást az Úrban. Meghaltatok, mondja Szent Pál. E halálban ellene mondunk az önzésnek, a gőgnek, a kabzsiságnak, az érzékiségnek. Egy szóval meghalunk magunknak, hogy teljesen feltámadott, új életet éljünk abban, aki minden ember üdvösségéért halt meg és támad föl. Íme ezt jelenti a hiteles bűnbánat, megtérés és az ezzel járó lemondás. A keresztény nem a lemondás kedvéért gyakorolja a lemondást, nem a halál kedvéért ítéli halálra önmagát, hanem a Krisztusban való élet öröméért, hogy teljes mértékben részt vehessen Ura feltámadásában.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Veri az idő, mint az ujjak. most már hallgass kicsi, az eső velem álomig vigyen ennyi oda, ennyi oda. Megszállja a szobát hófehéren, szétverik sugarak, álmunk a nap alatt, égető megmaradt minden reggel. Lenne még mondani mi, és aztán legyen, ami lesz, legyen eddig a dal, ennyi a dal.
Imája.
Boldog 23. János pápa imája. Jézus ártatlanság báránya, te a bűnösök magatartásával léptél keresztelő János elé. Vezess bennünket is a Jordán vizeihez. Ott óhajtunk találkozni, hogy megvalljuk vétkeinket, és megtisztulhassunk tőlük. És ahogy akkoriban megnyílt az ég, és fölhangzott a mennyei atya szózata, aki kedvét lelte benned, kérjük, hogy a próbatétel győzelmesen megállhassuk, és helyesen éljünk a nagy böjt idején, hogy aztán feltámadásod hajnalhasadtán mi is meghallhassuk mennyei atyánk szavát,